Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozóan előreláthatóan csütörtök 24 óráig, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A következő napok tartósan extrém melege fizikai és mentális megterhelést jelenthet mindenki számára. Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök arról beszélt, a meglátogatni kívánt helyszínek Isten népének áhítatáról tanúskodnak. Ezen helyekről a zarándokok keresztény életükben megerősödve térnek vissza, és készek lesznek a szeretet műveinek minél tökéletesebb gyakorlására, fogalmazott a zarándokvonat lelkivezetője. Orbán Viktor bejelentette, elég volt a brüsszeli háborús logikából. A miniszterelnök szerint az iráni-izraeli háború tovább emeli az energiárakat, miközben Brüsszel az orosz energiahordozók kitiltásával lábon lőni az európai part. Facebook bejegyzésében éles kritikát fogalmazott meg, beharangozta, hogy a csütörtöki Európai Uniós csúcson a magyar emberek érdekeit fogja képviselni. Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb 18. Európai Uniós szankciós csomag elfogadását, ezzel tiltakozva az ellen, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását, ami tönkretenné Magyarország energiabiztonságát, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően arról számolt be, egyre durvuló háborús hangulat uralkodik a kollégái körében. Csak idén 10 000 milliárd forintnyi fegyvertámogatást juttatott az Európai Unió Ukrajnába, és elhangzott, ez nem elég, ennél sokkal több kell, hívta fel a figyelmet. Semmilyen újabb pénzügyi támogatáshoz, újabb fegyverszállításhoz, semmilyen újabb katonai művelethez nem vagyunk hajlandók hozzájárulni, szögezte le. Szijjártó Péter beszélt a kárpátaljai magyar közösség ügyéről. Erre Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy reagált, az Európai Unión belül védjük a kisebbségi jogokat, nem azon kívül. A magyar miniszter ezt a kijelentést botránynak nevezte és hangsúlyozta, ez még inkább arra mutat rá, hogy Ukrajna egy tapottat sem haladhat előre a csatlakozási folyamatban addig, amíg teljesen helyre nem állítják a magyar kisebbség jogait. A legjelentősebb és direkt fenyegetést jelenleg Oroszország jelenti a NATO-ra nézve, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára Hágában a szervezett csúcs találkozója előtt. Mark Rutte közölte, még mindig hisz abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a NATO-ba. Újabb ország Jemen is belép az izraeli-iráni háborúban, erről az ország fegyveres erőinek szóvivője tett közzé közleményt, írta meg itthon az Index elsőként. Tartsátok távol hajóitokat a felségvizeinktől, fogalmazott Jaya Sari dandártábornok az Egyesült Államokhoz és Izraelhez fordulva. Az Irán által támogatott jemeni húszik is bejelentették, hogy hivatalosan is csatlakoznak az Izrael és Irán között eszkalálódó háborúhoz a síta teokratikus rezsim oldalán. Ez azután történt, hogy az amerikai légierő hétvégén csapásokat mért iráni célpontokra. A milícia már korábban jelezte, hogy készen áll amerikai hajók és hadihajók elleni támadásokra a Vörös-tengeren. Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, erősítette meg az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének május végi helyzetéről kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalékbefizetés érkezett a büdzsébe, s bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is csak nem 238,5 milliárd forint adóbevétel keletkezett a hónap végéig. Magyarország az államadóságkezelő központ szervezésében kiemelkedő, összességében több mint 14 milliárd forintos értékben háromszoros kereslet mellett bocsátott ki 5, 10 és 30 éves futamidejű dollárkötvénysorozatot, tudott a nemzetgazdasági miniszter. Az állam finanszírozása biztosított, a nemzetközi befektető bizalom töretlen, közölte Nagy Márton. Jelentősen javulni fog az ország vízmegtartó képessége, mondta el Huba Imre az M1 állami televízióban. A már jelenleg is futó és tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a mostani 200 millió köbméter helyett egy év múlva már 1,5 milliárd, jövő év végére pedig akár 3 milliárd köbméter csapadékot is vissza lehet majd tartani és fel lehet használni öntözésre, ismertette a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Nyáron is folytatódik a gyermekétkeztetés, amely a szünidőben az előzetes adatok szerint 84.993 gyermek számára biztosított, mondta el a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila kiemelte, ezáltal a nehéz sorsú gyerekek a nyári szünetben is meleg ételhez, ebédhez jutnak. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok elvonulta után újra derült lesz majd az ég, sokfelé élénk erős marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kereszt út, kereszt rejtvény, mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelzőt forgat a szél.
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang.
Körben nőtte
az életemet, vihetsz bárhol.
Sóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tört. A csapos bambú meg se hal, kinn az utcákon túl nagy a szal.
Időn évszámon túl, minden túlhegyre más lesz. Nyitott könyv,
vésett örök rejtvény, titok medál, kedvesem mellén, arany függés, arany házom, mikor ölelem, soha nem is látom.
Mondd a kódot, a kamu nyílik,
de önben jössz rá, várhatsz a síri.
Tegnap tudtam, de már a új kell, mert a hopmester
kötvény, s kell egy élet, hogy a megfejtés szélére érjek.
Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért merengek ennyit a válaszon?
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körbe nőtte az életemet, vihetsz bárhová, nélkülem nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország. Magyarország, Magyarország.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban arról beszélgetünk, mit tehetünk nyáron az egészségünk, jól létünk megőrzése, elősegítése érdekében. Szó lesz egyebek mellett táplálkozásról, vízfogyasztásról, az ödéma kezeléséről, vagy épp arról, mit tegyünk napig és hőkuta esetén. Mai vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódterapeuta hallgató lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mi más is lehetne a témánk, mint a nyár és az ezzel járó ügyes-bajos dolgaink, amik történhetnek velünk. Azért itt elég sok minden eléggé megváltozik az életünkben a meleg hatására. Üdvözöllek újra itt a stúdióban, Szilvi. Arról fogunk beszélgetni, hogy mit lehet tenni például az ödémásodás esetében, hogyan táplálkozzunk, hogyan tudjuk magunkat ügyesen hűteni, hogy ne fázzunk meg lehetőleg. És nagyjából ilyenekről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek!
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és természetesen téged is, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Kezdjük talán akkor a vízfogyasztás kérdésével, mert szerintem ez egy nagyon sarkalatos pontja ennek a nyári létezésünknek tulajdonképpen, és a túlélésünknek, hogy mennyi vizet fogyasszunk, mennyi az optimális vízfogyasztás.
Hát amennyit csak bírunk, ilyenkor teve üzemmódba kell kapcsolni, vagy elefánt üzemmódba. Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy alapból is 2,5 liter a napi vízfogyasztásnak az ajánlott mennyisége, hát ilyenkor azért ez 3,5-4 literre is fel tuningolható. Nyilván attól függ, hogy milyen munkát végzünk, mennyire izzadunk. Ugye az izzadással nagyon sok vizet elvesztünk a szervezetünkből, tehát azt mindenképp pótolni kell. Azért, aki csak mondjuk bentül egy idősebb, aki kevesebbet mozog, ő neki a 2,5 liter az azért még optimális tud lenni, de aki aktívan sportol például, vagy fizikai munkát végez, vagy napon dolgozik, vagy meleg üzemben, ott azért a 4 liter az mindenképpen ajánlott, és hát természetesen a tiszta víz, tehát hogy sőt, hát nyáron azért az ásványvizet talán jobban preferálnám, hogy a kiürülő ásványi anyagokat pótoljuk.
Nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy nem is isszuk meg ezt a 2,5 litert. Jobbára nem isszuk meg, jó esetben megisszuk, de azért ez a 3-4 liter, ezt hogyan tudjuk mi? Van-e valamilyen tipped arra, hogy hogyan lehet ezt a mennyiséget bevinni?
Hát én mindenképpen azt javasolnám, hogy mérjük ki. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt azért reggel úgy tudatosítsuk magunkba. Tehát fontos, hogy ez tudatos legyen. Fontos, hogy aki azért erről megfeledkezik, mert hát nem mindig érezzük ezt a szomjúságérzetet, ennek hormonális okai is vannak, főleg a nőknél. De ha nem is érezzük ezt a szomjúságérzetet, vannak jó applikációk például telefonra vagy okos órára, ami figyelmeztet, de ha ki van mérve, és azt azért úgy visszük magunkkal ezeket a kis flakonokat vagy kancsókat, akkor azért úgy ránézünk, eszünkbe jut, hogy hú, már megint nem ittunk, de nagyon-nagyon fontos itt a tudatosság. Nagyon sok betegség is megelőzhető a vízfogyasztással, illetve hát az egész szervezetünknek a működéséhez szükséges, tehát itt a keringési rendszertől a memóriánkig mindenhez kell a tiszta víz, tehát hogy azért én azt javaslom, hogy ezt ne felejtsük el.
Ilyenkor szokott ingadozni a vérnyomás, főleg idősek esetében jelentkezhet ez a probléma, esetleg nagyon alacsony lesz a vérnyomásuk. Ők mit tehetnek nyáron a nagy melegben, annak érdekében, hogy ne érezzék magukat úgy, mintha most akarnának elájulni?
Hát az idősekre nagyon jellemző sajnos az alacsony vízfogyasztás, pont a passzivitás miatt, mert hát ilyenkor azért melegben még úgy sem esik jól dolgozni, még az egészségeseknek sem, lássuk be, hogy ilyenkor azért nem arra vágyunk, hogy szaladozzunk. Mindenképp fontos, hogy megfelelő mennyiségű vizet fogyasszanak. Mindenképp fontos az a minimális mozgás, ami egy kicsit tuningolja a vérnyomást, a keringési rendszert. Úgyhogy ha más nem, akkor a hűvös lakásba séta, ha van benti lépcső a lakásba, akkor nagyon jó egy kis lépcsőzés, lábujjhegyen járás, kis guggolások már, amennyiben ezt a fizikai állapota tolerálja, de kell az, hogy legyen aktivitás, mert az aktivitás fokozza a vérkeringést, és ezáltal ugye emelkedik a vérnyomás is. Amikor meg magas, akkor meg ne szégyeljük, feküdjünk le. Tehát egy magas vérnyomásnál nem ajánlott azért egy erős fizikai aktivitás, ott inkább azt mondom, hogy pihenjünk meg egy kicsit. Nagyon jók erre a gyógyteák, és például egy magas vérnyomásnál a galagonyatea, tehát hogy ő egész szépen tudja rendezni a vérnyomást.
Ezt mondjuk hányszor kellene meginni egy
nap? Hát ezt hagyd ne mondjam így, mert nyilván attól függ, hogy szed-e rá gyógyszert az illető, mennyire magas ez a vérnyomás, ingadozó-e vagy állandóan magas, tehát ezt azért nyilván egyénileg szabjuk. Akinek kivizsgálatlanul, kezeletlenül magas a vérnyomása, ott mindenképpen orvos, jó, tehát hogy ez nem az a kategória, amit otthon kezelgetünk magunknak, hiszen egy extrém magas vérnyomás agyvérzéses állapotot is tud okozni, tehát akinek ingadozó, sokszor kiugró, vagy nagyon magas, és még nem látta orvos, akkor az látogassa meg a házi orvosát. Akinek gyógyszer mellett ingadozik, és ez ugye előfordulhat így a nyári időszakban, őnekik azt mondom, hogy amikor magasabb a vérnyomásuk a gyógyszer mellett is, akkor fokozott folyadékfogyasztás, és akkor lehet egy 2,5 deci galagonyatea, ha egyéb más szív probléma nincsen.
Hogyan tudunk magunkkal jót tenni az étkezés tekintetében, hogy ne ezeket a nehéz ételeket vigyük be, mert gondolom ez is, jobbára nem is esik jól az embernek a sok zsíros étel, ugyanazokat nem esszük, mint télen, de miket együnk?
Igen, mindenképpen könnyített étrend javasolt a nyári nagy melegben, csak ugye itt is bejön a megszokás hatalma, tehát hogy az ember így nagyon ragaszkodik a szokásaihoz, de egyébként nem kívánjuk valóban. Kerülendők, a töltött káposzta, a zsírban sült húsok, bár a hideg sültek egyébként jók, tehát hogyha lesütjük, és akkor hidegen fogyasztjuk salátával, ez például azért egy jó tápláló, és mégis viszonylag könnyen emészthető étel, vagy könnyebben emészthető. Nagyon fontosak a levesek ilyenkor, hogy egyrészt folyadék utánpótlásként is, másrészt egyébként egy jó tányér leves az azért laktató tud lenni. Itt jöhetnek a hideg gyümölcslevesek is, nyilván ne hűtőhidegen, bárki mennyire bírja a torkával, én tapasztalatból mondom, hogy nem ajánlott a hűtőből kivett gyümölcsleves, tehát egy picit azért engedjük ezt felmelegedni, de saláta, gyümölcs, zöldség, rengeteg idény gyümölcs van most már, a cseresznye, amely ezek vízhajtó hatásúak, és egyébként a dinnye is. Cukorbetegek egy kicsit hátrányban, de őnekik pedig inkább akkor a salátaféléket javasolnám.
Ha már a dinnyét szóba hoztuk, milyen egyéb jótékony hatásai vannak, mert szerintem azoknak, akik most vágnak bele például egy jó diétába, egy fogyókúrába, azoknak talán jól kiegészítheti a napi étkezését.
Igen, a nyár az nagyon jó fogyókúrás időszak, és ilyenkor ugye a természet is azt kívánja, hogy ne együnk annyit, tehát hogy ilyenkor sokkal hatékonyabban tudunk fogyni, vagy sokkal kevesebb ráfordítással tudunk fogyni. A dinnye az egy nagyon-nagyon jó gyümölcs, mert nagyon magas ugyan a cukortartalma, de lassú a cukor felszívódása. Tehát nem löki föl gyorsan a cukorszintet, viszont hosszú távon jó lakottságérzetet ad. Mindemellett tele van antioxidánsokkal, C-vitaminnal, rengetegféle ásványi anyagot tartalmaz, emésztést javító, vízhajtó, tehát hogy nagyon jó kiegészítője egy fogyókúrának, és akár egy heti gyümölcsnappal, tehát hogyha hetente egy nap gyümölcs-zöldségnapot beiktatunk, és az mondjuk dinnyenap, akkor ez teljesen jó lehet.
Visszatérve kicsit a folyadékfogyasztás minőségére, ott azért mondjuk a gyógytákkal még ezt támogathatjuk szerintem, talán még több is fogyhat a folyadékból, de hogy milyeneket ígyunk inkább?
Hát én azt gondolom, hogy a nyár nem a teázás időszaka, mert hát ugye a teához mindig
jó,
a melegé.
Ez
jó, igen, ezt akartam mondani, tehát nyilván van kivétel, de hogy azért azt gondolom, hogy a tea az embereknek általában ilyen meleg érzetet, vagy ilyen az a gondolattámot, hogy ezt melegen isszuk. Igen, egy hűtött menta tea, vagy egy hűtött citromfű tea, tehát hogy ezek jók. Aki szereti a kamillát, azt is lehet hűtötten. Én azt gondolom, hogy azokat a semlegesebb teákat, amiknek nincsen olyan nagyon komoly, mint például egy galagonya, ami ugye egy komoly szív- és érrendszeri tea, azért ezeket lehet iszogatni. Limonádét például, bár a cukorral picit óvatosabban, de például egy limonádét citromlével, mentával, az ilyenkor jó hűsítő tud lenni. Meg hát a frissen facsart gyümölcslevek, tehát ezt azért ne felejtsük el, hogy ilyenkor azért ezek a gyümölcslevek is nagyon jók, és hát bár laktat is táplál, és el is telít egy kicsit, de folyadék, tehát hogy azt is beleszámíthatjuk a folyadékfogyasztásba, és akinek már nagyon herútja van a víztől, egy kicsit bolondítsuk meg egy kis citromfűlevéllel, mentalevéllel, citromlével, egy pici gyümillével, tehát nem muszáj ezt annyira nagyon natúran inni, ilyen kis apróság, kicsi szörp, ami mondjuk cukormentes, tehát azért fel lehet dobni egy vizet is úgy, hogy mégis víz maradjon, de az íze meg ne csak ez a semmi íz legyen.
Ha már szóba került a citrom, annak is nagyon sok jótékony hatása van az emésztőrendszerünkre, de melyek ezek?
Hát nagyon, tehát gyorsítja az emésztést, illetve a tévhittel ellentétben a refluxosoknál csökkenti a gyomorsavat. Főleg, hogyha így gyomorra isszuk mondjuk a citromleves vizet, az nagyon jót tesz a refluxosoknak, tehát a gyomorsavat csökkenti. Tehát hát igazából tisztítja a bélrendszert, gyorsítja a felszívódást, tehát sok minden, az emésztést segíti, tehát hogy azért egy nehéz ételek után egy citromos vízfogyasztása is sokat tesz azért, hogy ne puffadjunk.
Pusztán édes vándora, nem örülne úgy soha, bőtermésű banán ligetne. Én örültem neked. Citrom ízű banán, nincs a banánfán, nem kell senkinek ilyen találmány. Ám ha ilyen banán, nőtt már banánfán, én azt te hozzád hasonlítanám. Már legszebbik gyümölcse ne szebb, mint te, ám mit ér, ha szépbe savanyú. Hát ne legyél mindig szomorú. Citrom ízű banán, nincs a banánfán, nem kell senkinek ilyen találmány. Amíg ilyen banán,
Gyakori probléma nyáron még a vizesedés, a láb vizesedése, vagy egyéb ödémás területek megjelenése. Kismamák esetében is egyébként mondjuk idősebbek, vagy ülőmunkát végzőknél esetleg még gyakrabban előfordulhat. Ők mit tehetnek ez ellen?
Hát ugye ez nyilván a meleggel is függ össze, meg azzal, hogy csökken a mozgás igényünk ebbe a melegbe. Mindenképpen fontos, hogy ne engedjük el a mozgást. Ha más nem, akkor ülve, bokakörzések, lábkörzések. Itt is nagyon fontos a lábujjhegyen járás, hiszen olyankor ott mozog a boka, és kimozgatja onnan az izületek közül a berakódott folyadékot. Úgyhogy a mozgás nagyon-nagyon fontos, és itt most nem feltétlenül itt a nagyon aktív mozgásra gondolok, hanem specifikusan a lábnak a mozgatására, akár tehermentesen is, tehát ahogy felemeljük és úgy megmozgatjuk, és hát a folyadékfogyasztást itt sem tudom elkerülni, hiszen minél kevesebbet iszunk, annál többet raktároz be a szervezet, tehát hogyha kap megfelelő mennyiségű folyadékot, akkor nem érzi úgy, hogy ő neki raktározni kell. Tehát a folyadékfogyasztásával javul a keringés, javul a salakanyagürítés, és ezáltal az ödémásodás is csökken. Illetve itt még egyszer, ha ülünk, ha van lehetőségünk rá, tegyük fel a lábunkat, tehát semmiképpen ne lógassuk, mert akkor ugye még nehezebben tudja onnan kidolgozni a keringés, illetve hát itt jönnek be megint a vízhajtó teák, vagy a vízhajtó gyümölcsök, mint például a dinnye, vagy az aranyveszőfűtea.
Miért pont a lábunk? Tehát az ülőmunkát végzőknél egyértelmű.
Az van legtávolabb.
De mondjuk egy kismama.
Ez van legtávolabb a szívünktől. Tehát annyira periférikus a lábunk, hogy ez van a legtávolabb a szívünktől, és ott a leggyengébb a keringés. Tehát onnan a legnehezebb kidolgozni.
Más vonatkozhat a kismamákra, más tipp? Vagy nagyjából ezeket végezhetik?
Hát én azt gondolom, hogy nagyjából ők is ezeket végezhetik. Náluk kimondottan fontos az, hogy a lábuk föl legyen téve, amikor ülnek. Én nem gondolom, hogy őket különösebben. Nekik nyilván nagyon fontos, hogy milyen teát, vagy milyen gyümölcsöt. Ugye ott a kismamáknál ugye ez a terhességi cukorbetegségre való hajlam az fokozottan előjöhet. Tehát, hogy ő nekik inkább a teákat javasolnám, de meggondolandó, tehát például náluk egy medveszőlő levél tea nem jöhet szóba, de egy aranyveszőfű tea, vagy egy csalántea, igen.
Mi a helyzet a testmozgással? Mert most ugye említettük, hogy jó lenne megtartani néhányat belőle, de azért ilyenkor nehezen veszi rá az ember magát. Mi az a mozgásforma, amit mondjuk ilyenkor javasolnak?
Hát én azt gondolom, hogy egy reggeli vagy egy esti séta, tehát az mindenképpen jó lehet. Nyilván ilyenkor azért nem feltétlenül az a tempó, ami már inkább futás, de aki bírja, aki már edzett és rutinos, az abban ne hagyja, tehát véletlenül se. De aki úgy gondolja, hogy most már jó idő van és kimerészkedek, ő mindenképpen egy jó kis sétával kezdje, és ezt nyilván ne délbe, tehát hogy azért ezt próbáljuk a hűvösebb napszakokban megtenni. Aki tud úszni, ússzon, tehát hogy azért a víznek van egy hűsítő ereje, az úszás az egy nagyon jó összetett és nagyon jó koordináló mozgás. A kerékpározás is jó lehet, nem kell több 100 kilométert, tehát ez egy napi 4-5 kilométerrel nagyon sokat teszünk az egészségünkért, illetve hát aki megteheti, ez menjen ki egy ilyen erdősebb, lombosabb területre, és mondjuk egy túrázás is jó, nem feltétlenül rögtön a kékestetőt kell megmászni, tehát vannak azért viszonylag sík terepek, de ott azért egy picit hűvösebb van, és az is jó lehet.
A szívünket egyébként is megterheli ez a meleg. Hogyan tudjuk segíteni, tehát itt a vízfogyasztással, ha már a testmozgásról van szó, akkor a vízfogyasztással mondjuk javítunk ezen az állapoton?
Természetesen javítunk, illetve a C-vitamin fontosságát is hagy emeljem ki a szívünknek a védelme érdekében, mert hogy a szívünk ugye egy rugalmas szövetekből álló szerv, aminek nagyon fontos az, hogy a rugalmassága megmaradjon. A mozgás és a vízfogyasztás mind a kettő hozzájárul ahhoz, hogy ez a rugalmasság megmaradjon, a C-vitamin is, és fontos, hogy tehát minél kevesebb lerakódás vagy ilyen messzesedés van az erekben, annál jobb a keringési rendszerünk. Ugye alapvetően, aki keveset mozog, nem szed C-vitamint, nem iszik elég folyadékot, ott általában nyilván nem 20 évesen, de az idő előre haladtával aorta meszesedés, koszorú érbetegségek, elzáródások lehetnek. Erre ezt nagyon fontos megelőzni, tehát nagyon fontos, hogy meg tudjuk előzni, vagy legalábbis csökkenteni a rizikó tényezőket ezekkel, hogy C-vitamin, mozgás, vízfogyasztás, és hát az, hogy a lelkünk az jó állapotban legyen, ne stresszeljünk, ha csak lehet, ha meg stresszelünk, akkor ezt vezessük le valahogy azt a stresszt, például mozgással, de még itt a mozgásnál én azt gondolom, hogy ilyen jó kis táncórák is szóba jöhetnek, mondjuk egy légkondicionált terembe, vagy olyan mozgások, amik nem feltétlenül ez a nagyon kemény edzések, de tehát azzal ne kezdjünk most itt a nyáron, de egy olyan csoporthoz csatlakozni, vagy egy olyan csoportba, ahol inkább ilyen nyújtó mozdulatok vannak, az jó lehet.
Banálisnak tűnhet a maga a kérdéskör, pedig egyébként nagyon nagy hangsúlyt kellene erre fektetni, és talán már nagyon sokat beszélünk arról, hogy az UV elleni védelem mennyire fontos, de hogy tényleg fontos, és egyre fontosabb, és egyre több az a figyelmeztetés, ha nézzük az időjárás előrejelzéseket, amikor magas UVB sugárzásra figyelmeztetnek, és hogy érdemes komolyan venni ezt a figyelmeztetést. Mit is tehetünk mi a bőrünk védelme érdekében, és mit kockáztatunk, hogyha nem védjük meg?
Mindenképpen komolyan kell venni. Tehát, hogy azért ez a szélsőséges időjárás, ami most uralkodik, ez hozza magával azt, hogy a nap is sokkal erősebben tűz. Egyik nap, amikor jönnek a hideg frontok, előtte nagyon erős, utána nagyon erős általában az UV-sugárzás, de ezt ugye mindenhol, gyakorlatilag mindenféle fórumon, időjárás előrejelző oldalakon mindenhol jelzik. Én azt gondolom, hogy a 11 és 15 óra közötti napon tartózkodás csak akkor, hogyha tényleg elkerülhetetlen. Ha pedig kint vagyunk, akkor tehát nagyon magas fényvédő faktorú naptej mindenképpen ajánlott. Azoknak is, akiknek jól barnul a bőrük, tehát ez nem csak az égés ellen kell. Ez azért is kell, mert ezekbe a naptejekbe ilyen bőrvédő szerek vannak, vagy bőrvédő anyagok, amik a bőr ráncosodását, a daganatos betegség, tehát a bőrráknak az megelőzésére szolgáló anyagok vannak benne. Sajnos a nagyon erős napsütés az bőrrákot tud okozni hosszú távon. Nyilván most ez nem arról szól, hogy most elmentünk egy hétre nyaralni, és akkor az idő alatt, de most már ezt nagyon komolyan kell venni. És hát mindenképpen, tehát a naptej, akkor fejfedő, tehát mindenképpen legyen rajtunk valamiféle sapka, vagy szalmakalap, kendő, bárkinek mi a szimpatikus, és itt külön kiemelném a gyermekeket, hiszen az, hogy mondjuk kimegyünk a strandra 9-kor, és bekenjük magunkat, az mondjuk jó, 10 óráig, fél 11-ig, másfél óránként újra kell kenni ezeket a naptejeket, főleg, hogyha közben vízbe is tartózkodunk, és amikor bekenjük magunkat, utána azért egy olyan jó 20 percet várni kellene, hogy ez beszívódjon, mert egyébként rákenjük, bemegyünk a vízbe, és akkor szétázik a víz tetején, de nem, ez, tehát nem ezért kell, és a vízben ugyanúgy le tudunk égni egyébként, mint hogyha a vízparton vagyunk, tehát attól függetlenül, hogy vízbe tartózkodunk, kell a naptej mindenképpen. Napszemüveg a szemünk védelme érdekében, tehát hogy fontosak ezek a dolgok. Napégésnél még nagyon fontos ugye a hűsítés, meg a borogatás mellé a gyógynövényekkel való borogatás is nagyon jó, ilyen például, hogy aloe vera, az Orbánc fűolaj, a körömvirágkrém, akár a kamillás borogatás, és nagyon-nagyon fontos, hogyha ez a napégés olyan szintű, hogy akár hólyagosodás jelentkezik, vagy fejfájás, akkor mindenképpen ezt orvosnak látnia kell, és fontos, hogy sötét hűvös szobába vonuljunk egy napégés után, tehát semmiképp, tehát ha már megégtünk egyik nap, akkor másnap már ne tegyünk rá még egy lapáttal, mert akkor annak már súlyos következményei lehetnek.
Sőt, hát ugye, ha már említettük, nagyon fontos az is, hogy a felhős időben is le lehet égni, tehát hogy ettől függetlenül, hogy mondjuk most is kinézek az ablakon, felhős az ég, ugyanúgy, hogyha erős lenne az UVB sugárzás, akkor használni kellene a fényvédőt.
Igen, és hát érzékeny bőrűeknél meg akkor is, hogyha nem erős, tehát hogy azért tapasztalatból mondom, sajnos az én jó kis fehér bőrömmel is, hogy akármennyire felhősnek is tűnik, vagy ilyen szűrt fénynek tűnik, mindenképpen ajánlatos a naptej.
Ha már nagyon nagy a kánikula, azért az is előfordulhat, hogy a hőguta veszélyeztet minket. De mi is ez a hőguta? Honnan ismerjük fel a tüneteket, hogy itt már probléma van?
Hát a hőguta az ugye alapvetően azt jelenti, hogy túlhevült a testünk, tehát túl sokáig tartózkodtunk meleg helyen, és túl kevés folyadékot fogyasztottunk.
Hoppá, tehát megint a folyadék.
Igen, ez általában azért kéz a kézben jár. Gyakorlatilag ilyen kiszáradáshoz hasonló tünetek. Szédülés, émeigés, hányás, eszméletvesztés, fejfájás, ezek a fő tünetei ennek, és azt tudni kell, hogy ez nem akkor jelentkezik ám, amikor ott vagyunk kint a tűző napon, hanem mondjuk órákkal később, vagy akár következő napon. Na, ilyen esetben mindenképpen orvos, tehát, hogy ezt otthon házilag maximum annyit tudunk, hogy kis hidegvizes borogatás és folyadékpótlás, de az, hogy ez milyen mértékű, ez a hőguta, ezt kell, hogy orvos döntse el, hogy kell esetleg infúziós kezelés pótolni a folyadékot, vagy esetleg valamiféle más károsodás is, vagy aki például eszméletét is veszti ez miatt, az meg egyáltalán nem is kérdés, hogy ezt mindenképpen orvosnak kell látnia, de ugye nagyon fontos, hogy, és ez mondjuk például egy napégésre is jellem, vagy napégésnél is, hogy hűteni, ez nem jéghideg vizet, hanem testhőmérséklettől alacsonyabb hőmérsékletű vizet jelent, akár borogatással, akár zuhanyzással, és hát a vízfogyasztást, tehát pótolni az elveszett vizet.
Mi különbözteti meg a napszúrástól?
Igazából semmi. Semmi. A napszúrás jellemzően fejfájással jár egyébként, és a fényérzékenységgel. Tehát ott általában az történik, hogy nem is esik jól napon lenni, tehát az erős fény is már irritál. A hőgutánál nem feltétlenül van fényérzékenység. Ott inkább ez a túlhevülés, tehát mintha lázasnak éreznénk magunkat, tehát ott inkább ez az érzet jellemző.
Igen, mert hogy az émeg és hányás az ugyanúgy előfordulhat
a napszúrás
esetében is. Ha már említettük, hogy gyorsan innánk valami hideget, azért ez visszaüthet ez a hideg ital fogyasztás, mert hogy ilyenkor jönnek elő a jó kis torokfájások, és egyébként akár még le is forrázhatjuk, ugye a tüdőnket is szokták mondani.
Igen, nagyon fontos, hogy amikor nagyon-nagyon melegünk van, és nagyon túlhevültünk, akkor azért nem jeget nyalogatunk, és nem ülünk be a hűtőbe. Tehát, hogy itt azért a jégkockás, meg a jégbe hűtött italokkal óvatosan, kortyonként, tehát nem egy fél litert így rögtön letolunk, kortyonként egy picit a szánkba tartva, hogy egy picit ez melegedjen. Nyilván jól esne a nagyon hideg, de nagyon komoly torokgyulladást, mandulagyulladást, és abból pedig tüdőgyulladást, vagy akár hörgőgyulladást lehet kapni. Úgyhogy erre nagyon figyelni kell, hogy hűtsünk, mert nyilván jól esik, de azért egy ilyen 15 foknál alacsonyabb hőmérsékletű italoknál már komoly gyulladásokat tudunk okozni.
De ez inkább akkor veszélyes, hogyha eleve túlhevült a szervezetet, mondjuk elmentünk sétálni a nagy melegben, és akkor hazaérünk gyorsan.
Ez egyén érzékenységtől függ. Van, aki, ha megenné a jégkockát lenyelni, akkor se lenne semmi baja. Van, akinek érzékenyebb a torka. Ezt mindenki magának azért szerintem már kitapasztalta. Tehát egy érzékenyebb torok mandulánál semmiképp nem ajánlott, akkor se, ha nincs túlhevülve. A túlhevülésnél senkinek nem ajánlott ez a nagyon gyors lehűtési módszer. Többet ártunk vele, mint használunk hosszú távon.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajta, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én. Látom, itt ma az ajtó, fekszem a földön, a pohár félig üres, a könnyeim metöltök. Szél a szél a hangomat, neked kiáltom, hogy gyere végre haza, én majd őrzem az álmot. Jár. Zápor, most autunk,
A másik lehűtési módszerünk pedig a légkondicionáló használata. Hűtjük a lakást, és nyilván most már egyébként indokolt is, azt gondolom, hogy egyre-egyre melegebbek vannak. Na de ezzel is óvatosan kell bánni, és érdemes odafigyelni ennek a tisztán tartására is.
Igen, a légkondicionáló berendezéseknél nagyon fontos, hogy ezek minden évben a bekapcsolás előtti időszakban lehetőleg legyenek kitakarítva. Ezt nem mi takarítjuk, ehhez szakember kell, mert hogy itt azért fertőtlenítés és egyéb dolgok, tehát mindenképpen kell ezt, hogy tisztán tartsuk évente. És nincs légkondis ismerősöm, hogy ez a reklámhelye legyen, így van, de hogy fontos, ugyanis megtelepednek benne baktériumok, mindenféle pollenek, por, stb., főleg ha téli időszakban nem használjuk, tehát mindenképpen kell, hogy tisztán tartsuk. És ez igaz a lakásnak a légkondiára, ugyanúgy, mint az autónak a légkondiára. Nagyon fontos, hogy ne legyen extrém hőmérséklet különbség a lakás és a kinti hőmérséklet között, tehát ha kint 36 fok van, akkor bent ne legyen 19, mert azért, hogyha bemegyünk, főleg nyilván izzadtam, mert hát most azért 36 fokban szerintem ember legyen a talpán, aki nem izzad, tehát mindenféleképpen van egy külső izzadság réteg a bőrünkön, ami egy ilyen hirtelen hidegbe való belépéskor gyakorlatilag ránk dermed, és egy ilyen hideg érzetet ad, ami pillanatnyilag jó, de azért ez a tüdőnkre, a belső szerveinkre is kihatással van. Tehát nagyon jó, nagyon fontos a fokozatosság. Én szoktam mondani, hogy így nyáron jó, hogyha persze ilyen válpántos, meg mindenféle kis ruhákba szaladozunk, de hogy azért legyen a táskába egy kis kendő például, hogyha egy nagyon hideg hely, tehát most egy bevásárlóközpontba bemegyünk, ott nem mi szabályozzuk a berendezésnek a hőmérsékletét.
Hát gondoljunk csak arra a bevásárlóközpontra, aminek most nyilván nem mondom ki a nevét, de hogy ott folyamatosan nyitott hűtők mennek, és
így van.
Jóval hidegebb van.
Így van, hogy azért ilyen esetben célszerű ezt a kis kendőt a vállunkra teríteni, hogy a hátunk, nyakunk, vállunk ne fázzon meg, mert azért itt például izületekről is beszélgetünk, aminek az izületnek abszolút nem tesz jó a hirtelen hideg, és nagyon komoly izületi gyulladások is tudnak ebből kialakulni.
Térjünk át a nyaralás időszakára, ha elmegyünk valahova, ott azért érdemes odafigyelni, hogy hol étkezünk, és mit eszünk, és akár egyébként ebből baj is lehet, de mi is.
Igen, ez nem feltétlenül csak a nyaralásra igaz, ez nyáron otthon is előfordulhat. Nagyon fontos, hogy én azért azt mondom, hogy nyaralás alatt a teljes dolgokat, főleg idegen helyen én kerülném. Tehát, hogy ilyen madártej és társai, én ezt a nyáron úgy hanyagolnám, ha csak nem mi készítjük otthon, és tudjuk, hogy rövid idő alatt bekerült a hűtőbe, nem savanyodott meg. Ugyanez igaz a tojásos dolgokra is. Tehát, hogy nyilván egy olyan szállodába, ahol pörög a vendégsereg, és folyamatosan teszik ki a friss tojásrántot, tehát ott nincs ezzel baj. De egy kisebb helyen, vagy egy kevésbé forgalmas helyen, vagy egy olyan étterembe, ahol nem tudjuk, hogy ott már aznap mennyi minden készült, ott én azért ezeket az ételeket egy kicsit hanyagolnám.
Vagy korábban kell fölkelni,
igen,
még a
friss legyen, így van. Így van. Nagyon-nagyon fontos az élelmiszerbiztonság a nyár folyamán is, télen is, de nyáron azért sokkal könnyebben romlanak az ételek. Tehát fontos, hogy minél hamarabb lehűtsük ezeket az ételeket. Ezt házilag egyébként például egy leves lehűtése, ez például egy ilyen jeges vízbeállítással meggyorsítható. Nagyon fontos, hogy a főtt ételek 2-3 órán belül bekerüljenek a hűtőszekrénybe, és 1-2 napnál tovább ott se tároljuk őket a nyár folyamán. Tehát, hogy ez erre nagyon-nagyon figyelni kell. Nagyon komoly ételmérgezéseket lehet így összeszedni, aminek sajnos akár még kórház is lehet a vége. Úgyhogy én nagyon javaslom mindenkinek, hogy gondolja meg, hogy hol és mit, és otthon is nagyon figyeljünk erre.
A nyár, azt gondolom, és még erről nem beszéltünk, de kifejezetten a fermentáció időszaka, hiszen ilyenkor jön a kovászos uborka. És hát csak egy dolog a kovászos uborka, azért elég sok mindent lehet fermentálni. Hogyan is kezdjünk neki?
Hát a fermentálás az nagyon egyszerű dolog, kell egy üveg, meg kell a fermentálandó dolog, valamiféle zöldség. Az üvegnek nagyon fontos, hogy csirátlannak kell lenni, tehát ezt ugye nagyon magas fokon, nagyon magas hőmérsékleten kell kimosni, nagyon jó erre egyébként a mosogatógép, vagy akár a mikrohullámú sütőbe is egy kicsit ezt betenni, vagy akár a sütőbe, teljesen mindegy, hogy ez a magas hőmérsékleten kezelve legyen. És hát vannak olyan zöldségek, amik maguktól is elkezdenek erjedni, például a káposzta, hiszen ugye most a fermentálás az ilyen új divatú, új hullámos szó, de gyakorlatilag ez egy savanyítást jelent, ami olyan savanyítás, amihez nem teszünk semmiféle adalékanyagot, tehát nem ecettel vagy citrommal savanyítjuk, hanem az erjedés által savanyodik meg maga az étel. Nagyon jó egyébként a káposzta, a hagyma, van, aki a paprikára is esküszik, én azt azért nem szeretem, mert egy kicsit megpuhul, de a kovászos uborka, ugye, ahogy már említettük, és ennek is most már azért vannak módozatai, mert nagyon sokan ugye allergiások, vagy tehát gluténérzékenyek, őnekik például krumplival is lehet ezt a savanyítást indítani, mert hogy az uborkához azért kell, tehát ő nem az a zöldség, ami magától megsavanyodik, de például a sárgarépát is bele lehet egy ilyen kis káposztás, hagymás, sárgarépás vonalba tenni, és ez nagyon jó. Nagyon segíti, nagyon tisztítja az emésztőrendszert, rengeteg ásványanyagot, rengeteg vitamint tartalmaz, tehát nem megy át hőkezelésen, ezáltal minden értékes anyag benne marad a zöldségekben.
De ha már beszéltünk a nyaralásról, és azért is hoztam ezt a fermentációt szóba, hogy ugye itt tulajdonképpen ezekkel a pre- és probiotikumokkal megsegítjük a saját szervezetünket, de hogyan tudjuk még esetleg felkészíteni a nyára, és egyébként arra, hogy ellenállóbb legyen?
Igazából ez egyénfüggő, de a pre- és probiotikumok azok nagyon jók. Hát nem tudok, tehát erre most így nagy hirtelen nem tudok jobb ötletet mondani. Igazából itt a megelőzés az szerintem, tehát vagyis az, hogy odafigyelünk arra, hogy mit eszünk és mit nem. Én például lekopogjam, soha semmiféle hasmenős dolgot nem szedtem össze, nekem erős a bélrendszerem, az immunrendszerem, de van a környezetemben olyan, aki rögtön hasmenéssel kezd egy nyaralást, tehát hogy ez egyénfüggő, ez nagyon függ attól, hogy milyen állapotban van a bélrendszerünk, meg hogy mi van a fejünkben ezzel kapcsolatban.
Igen, kifejezetten arra gondolok, hogy a nyári vitaminfogyasztás az szükséges-e a pótlása a vitaminoknak?
A C-vitamint azt sose engedjük el, jó? Tehát a C-vitamin az olyan most már, mintha így vizet innánk, tehát hogy ezt minden, a C-vitamin ha nyár, ha tél, az mindenképpen kell. Én a D-vitamint sem engedném el. Max az alatt, az egy hét alatt, amíg napon vagyunk, de azért lássuk be, hogy nem jellemző, hogy annyit napon tartózkodunk, hogy elég legyen a D-vitamin. Úgyhogy én a D-vitamint se szoktam elengedni a nyáron. Ezzel a kettővel már sokat teszünk. Mondom, egy ilyen függő halolaj, tehát az omega-3 az továbbra is, az minden évben, és az emésztést segít, meg ugye eleve a szív- és érrendszert is karban tartja. Én azt gondolom, hogy a zöldség, ha megvan a megfelelő zöldség-gyümölcsbevitel, ami ugye most nem olyan nehéz, akkor azért ehhez olyan túl sok pótlás már nem kell.
Nagyon szépen köszönjük a hasznos tanácsokat, köszönjük, hogy itt voltál, és várunk vissza szeretettel.
Én is köszönöm, kellemes nyarat kívánok mindenkinek.
Az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia természetgyógyász fitoterapeutával beszélgettünk arról, mit tehetünk nyáron az egészségünk, jól létünk megőrzése, elősegítése érdekében. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Laton, Balaton, átnevezünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesen, át a Balaton viszem, de gumimatracom, se de gumimatracom, hihihihinár, koszorú a fején. Nézem, hogyan úszik felém. Egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején. Laton, Balaton, átevezünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de gumimatracon. Az akal itt a ligákon, aligáig tollak, gólyalábon alig állok, nem emelnek tollak. Badacsonyi csoda strandon napozik a vadgalambon, vízi biciklin, se de vízi biciklin, hihihihinár, koszorú a fején. Hogyan úszik felé, egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején. Szabá! Büfésorban utolsó a nagybácsi, mellé álltam szandálomba szambázni, de palacsintó olyan édes, olyan sok, kakaósak, lekvárosak, túrósok. Büfésorban első lett a nagybácsi, érdemes volt a sorunkat kivárni, de palacsintó olyan édes, olyan sok, kakaósak, lekvárosak, túrósok. Laton, Laton, Balaton, átevezünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de vízi biciklin.
Elmúlhatnál már röpképtelenség,
orcadó egy fél
Ritmusa